Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem dr. Téglás Péter, akit köszöntök nagy szeretettel.
Szerbusz, jó napot kívánok! Carlos Ruiz Zafón a Szél árnyéka című könyvét szeretném a hallgatóknak ajánlani, amely az Európa Könyvkiadó gondozásában 2018-ban jelent meg. Carlos Ruiz Zafón napjaink egyik legünnepeltebb spanyol írója, annyira ismert, hogy az olvasottsága vetekszik Cervantes Don Quixote-ével, és egyébként ugye van egy nagyon neves angolszász irodalmi alapítvány, amely az angol ABC hangjaihoz mindegyikhez hozzárendel egy írót. A Z betűhöz a világirodalomból egy kortárs írót rendeltek hozzá, Zafont.
Ez igen.
Tehát elképzelhetjük, hogy mekkora megbecsültsége van. Egyébként a legismertebb könyve, egy tetralógiáról van szó, de hát ugye a tetralógia fölmutatom, ugye ezt most az olvasók és a hallgatók nem látják, de hát ez egy terjedelmes, valóban egy elég terjedelmes könyv. Egyébként egy tetralógia, mindegyik része ekkora úgy, hogy bőven ad olvasni valót.
Ez négyszer képzeljük el, ezt az én
ez
látom,
körülbelül egy
majd 8 centi magas
valóban
könyvről van szó.
És hát ugye ilyen méltatások jelentek meg róla a Sunday Times-ban, hogy az a ritka regény, amelynek egyszerre brilliáns a története, és nagyszerűen van megírva, vagy a Figaro, az év legjobb könyve, művelt, de mindenki számára elérhető. És hát ugye a New York Times pedig García Márquezhez, Umberto Ecohoz, Luis Borgeshez hasonlítja, hogy olyan a stílusa, a történelem mesélése, hogy újszerű és elsöprő varázslat. Talán nem veszi rossz néven sem a szerző, sem a hallgatók, hogyha azt mondom, hogy hát ez egy őrült spanyol. Úgy ír, hogy ez tényleg képtelenség letenni. Korábban egyes könyveknek az ismertetésénél, egyes történetmeséléseknél egyfajta erényként próbáltam fölhozni, hogy az író nem él hatásvadász eszközökkel. Zafón, amiért egyszerűen őrültnek nevezem, hatásvadász eszközökkel él. A vad romantika időszakába megy vissza, és azokat a paneleket és azokat az eszközöket használja, és nem is gondolnánk, hogy mi, akik a realizmus vagy a neorealizmus időszakában élünk, és ezeket a könyveket falljuk, ilyen nyitott a lelkünk a romantikára. Egészen lenyűgöző maga a történelmi mesélés, és maga a történelmi időszak, amelyet ez a könyv átfog. Spanyolország, Barcelona az 1950-es évek elejétől a 60-as évek közepéig játszódik a történet, és egy nagyon komoly erénye ennek a könyvnek, hogy amellett, hogy minden eszközt fölhasznál az olvasó figyelmének és érdeklődésének megragadása érdekében, de nem használja ki a történelmi hátteret. Tehát nem lesz egyfajta történelemkönyvé, egyfajta történelem mesélésé, mert mit lehetne mesélni 1950 és 60 között Spanyolországról? Természetesen a polgárháború utóhatásait, hisz még ugye tart az a féle terror, amelyet ugye a polgárháború leverése után Franco a spanyol társadalomban is, főleg annak baloldali részével szemben elrendelt. Persze ebben az időszakban azért most is, akkor be is fejezzük a történelemnek, azért a Franco is elég rendesen meg van már szelídítve, mert nagyon sokan reménykedtek abba, hogy ugye a nácizmus és a fasizmus leverése után Franco is sorra kerül. És láss csodát, ezeknek az eszméknek és országunknak a bukása után hatalmon marad, ugye egészen az 1970-es évekig, természetesen nagyon-nagyon sokat változtatott az arculatán.
Lájtos kivitelben.
Egy lájtos kivitelben, valóban egy lájtos
valódi kivitelben. Történetről van szó, vagy pedig az események kitalált dolgok?
Ez teljes mértékben kitalált.
Ahogy megszokott
tőled. Teljes mértékben kitalált. Valóban ennek a fantasztikus embernek a fantasztikus fantáziája hozta létre ezt a cselekménysorozatot. Na most, hogyha azt mondom, hogy tetralógia, és csak mutatom az egyik, talán legsikeresebb részét, a Szél árnyékát, akkor az ember elgondolkodik rajta, hogy ez egy olyan időpontban született, amikor ez az író 50 éves volt. Tehát akkor már 50 éves korára egy ekkora életművet létrehozott. Persze én úgy gondolom, hogy ezek a hatalmas emberi teljesítmények azért nem ingyen vannak. Zafón 2019. júniusában meghalt. néhány hónapos betegség után viharos gyorsasággal egy daganatos betegség elvitte. Tehát az ő életműve lezárult. Tehát ha Zafonról beszélünk, akkor ennyi, és nincs tovább.
Hány éves volt?
52 éves volt.
Gyorsan elégette a gyertyáját.
Gyorsan elégette a gyertyáját. A könyvet olvasva egy kicsit érthetővé is válik. Tehát aki emberi szenvedélyeket ilyen lobogó szinten, ilyen forró, kézzel érinthetetlen hőmérsékleten képes bemutatni, hát én úgy gondolom, hogy abban ő is megperselődik.
Carlos Ruiz Zafón a Szélárnyéka című könyvről mesél nekünk, és ajánlja dr. Téglás Péter, egy rendkívül népszerű spanyol szerzőről van szó, egy őrült spanyolról, ahogy fogalmaztál, akinek fantasztikus sikerei méltán, hiszen most az a könyv, amelyről beszélünk, egy tetralógiának az első kötete. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a könyvajánlót dr. Téglás Péterrel.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Carlos Ruiz Zafón a Szélárnyéka című könyvről mesél nekünk, egy rendkívül népszerű spanyol szerzőről van szó. Meglepő módon tőled azt szoktuk, hogy igaz történetek vagy filmek az ajánlói tárgya. Mi fogott meg ebben a rendkívül terjedelmes műben, hogy mégis ajánlott? Hiszen ez egy, ahogy nevezted, egy kicsit egy őrül spanyol szenvedélyes alkotása.
Nem vagyok igazán híve a romantikus stílusnak. Ez a műfaj nem tartozik az érdeklődési körömbe. Ez a könyv viszont a vadromantika műfajába tartozik, merem állítani. Lenyűgözött. Ezt a féle előítéletemet egész egyszerűen félre söpörte valami, és valóban oda szögezett a fotelhoz és a heverőhöz, mert ezt a könyvet valóban nem lehet letenni. Na most azért hadd mondjam el, hogy természetesen ennek olvasása és értelmezése is egy intellektuális kihívás, hisz számtalan számon fut a történet, ezeket a dolgokat nyilván meg kell jegyezni. Megsegít bennünket a végére a szerző, mert a történet nagyon leegyszerűsödik, nagyon áttekinthetővé válik, és a szerző természetesen föloldja ezeket a konfliktusokat, tehát valóban gyermekkorunk romantikus regényeire emlékeztet, hogy hatalmas érzelmi viharok dúlnak. A szereplők egy része nagyon jó, nagyon becsületes, nagyon rátermett, a szereplők másik része hihetetlenül gonosz, álnok és mindenféle negatív emberi tulajdonságokkal fölruházott, és a jó és a rossz harca bontakozik ki természetesen a regénybe, és a vége az, hogy a jó győz és elnyeri a jutalmat.
Most... ez a történet téged megfogott. Igen. Én nem győzök csodálkozni továbbra igen. sem.
Na most természetesen van egy krimiszál is, ami aztán igazán érdekessé teszi ezt a könyvet. Van benne egy krimiszál, éppen ezért magának a cselekménynek az ismertetése azért nagyon nagy körültekintést igényel, mert itt valóban az úgynevezett spoilerezés megfosztaná az olvasókat az élvezettől. Annyi elárulható, hogy központi figurája ennek a könyvnek egy olyan család, egy olyan háromtagú család, ahol az 50-es évek elején az asszony egy daganatos betegségben váratlanul meghal, és mind a férjének, mind a fiának ez egy akkora érzelmi sokkot, egy olyan fájdalmat okoz, amelyet életük végéig nem tudnak földolgozni. Megvan a következménye is, mert a fiú és az apa egymáshoz való viszonya nem teljesen zavartalan, tizenvalány éves fiúról van szó, hát egyébként már csak az életkori sajátosságok miatt sem egyszerű az apa-fia viszony. Az apa viszont egy végtelenül türelmes, nagyon művelt, nagyon belátó és nagyon toleráns ember, aki úgy oldja meg ezt a problémát, hogy elviszi a fiát az elfelejtett könyvek temetőjébe. Az elfelejtett könyvek temetője Barcelona egyik ismeretlen zugában, egy ilyen labirintusszerű épület, ahol a különböző magán, illetőleg közkönyvtárakból kiselejtezett könyveket gyűjtik össze, és hát több ezer könyv gyűlik össze, és ugye vallja a szerző is, és az apa, aki elviszi a fiát, hogy az embert semmi nem jellemzi olyan jól, mint az a könyv, amely először ejti rabul a lelkét. Na most egy érdekes megmozdulása a fiúnak, egy érdekes reakciója a fiúnak, hogy amint ebben a hatalmas könyvtárba bemegy, mintha zsinóron rángatnák, oda megy valahol hátul egy polchoz, és onnan egy darab könyvet emel le, egy olyan ismeretlen szerzőnek a művét, amelynek a műveiről, munkáiról, életművéről sem az apa, sem pedig a könyvtáros soha életében nem hallott. Ezzel a könyvvel a fiú hazatér, és lényegében reggelig elolvassa, mert nem tudja letenni. A könyvnek az a címe, hogy A szél árnyéka.
Akkor értjük már, hogy miért ez a regény címe is egyben.
Igen. Rendkívül rejtélyes a dolog. Tudnélik, senki nem ismeri ezt a szerzőt, próbálj fölkutatni más műveket. Hogyha ezt ilyen csodálatosan megírta a szerző, akkor bizonyára a többi könyve is legalább ennyire jó, azonban nem találja. Nem csak, hogy más műveket nem talál, hanem más könyvet sem talál. Egyébként a szóbeszéd szerint valami őrült járkál itt Barcelonában, valami ördögi figura járkál, fölvásárolja, ha nem adják el neki, akkor elrabolja ezeket a könyveket, ennek a szerzőnek a könyvét is, azokat elégeti. Jól láthatóan, mindenki számára érzékelhetően valahol köztéren elégeti. Na most ez arra sarkalja ezt a fiatalembert, hogy utána járjon ennek a fiúnak, aki megírta ezt a könyvet, a Szél árnyéka című könyvet, utána járjon az életének. Miért viselkedik ilyen furcsán? Hogy tud ilyen csodálatos könyvet megírni? És mi készteti őt arra, hogy utána ezt a csodálatos művét elpusztítsa?
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, dr. Téglás Péter könyv ajánlójában vannak. Carlos Ruiz Zafón a Szél árnyéka című könyvet ajánlja nekünk szakértőnk, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Carlos Ruiz Zafón a Szél árnyéka című könyvet ajánlja nekünk dr. Téglás Péter. Maga a történet is nagyon izgalmas. Ugye egy kamasz fiú elolvas egy regényt, amelynek a szerzője ismeretlen, és van valaki ismeretlen, aki összegyűjti ezeket a könyveket, és elégeti. Úgy tűnik, mintha maga az író lenne, aki utána elégeti a könyveit. Jól értelmeztem én ezt?
Igen, tökéletesen jól értelmezted. Ami ugye a könyv közepéig vagy végéig teljesen valószínűtlennek tűnik, hisz ez az író, akit Julian Caraxnak hívnak, minden rendőrség és egyéb nyilvántartás szerint évekkel korábban életét veszítette, tehát ő nyilván nem égetheti el a saját könyveit, és nem járkálhat Barcelona utcáin, ugye, elvilági alakként. Na most ugye a rejtély az csak fokozódik. Újabb és újabb szereplők lépnek be. A könyvkereskedés, ahol a Daniel nevezetű dolgozik az édesapjával, összetalálkoznak egy olyan figurával, aki a polgárháborúban exponálta magát, a baloldaliak, a köztársaságok oldalán exponálta magát, szörnyű kínzásokon esett keresztül, tetejében minden vagyonát elveszítette, elkobozták tőle, és az utcán hempereg és hulladékból táplálkozik. A mi főhőseink megszánják ezt az embert, elviszik az otthonukba, megfürdetik, megetetik, és kiderül erről az emberről, hogy ez egy kitűnően művelt, egy végtelenül jó szándékú, egy igazi latin figura, hatalmas dumája van, egyébként küllemre egy kis szánalmas alak, mert alacsony, rendkívül vékony, taslafülű, nagyórú, de akkora dumája van, hogy amikor elkezd dolgozni a könyvesboltba, hirtelen fölszökik a kereslet, mert bárki a könyvesbolt közelében megy, ez minden könyvre rá beszéli a vásárlókat. Ő az, aki aztán segít Danielnek ez a bizonyos Julian Carax életét földeríteni, amely szálak elnyúlnak egészen Párizsig. Elnyúlnak egy olyan katolikus kollégiumig, ahol a könyv szereplői gyermekkorukban együtt tanulnak. És ezek az egyébként együtt gyerekeskedő figurák élete felnőttként nagyon határozottan elválnak egymástól. Egyes részük valóban a jó szerepében tündököl. A másik részük viszont nagyon gonoszszá válik, és ők gyermekkoruktól ismervén egymást üldözik is a másikat, és próbálják az életét lehetetlenné tenni.
Most a könyvben lévő könyvről beszélsz.
Most a könyvben lévő könyv cselekménye nem ismert. Egyetlen szóval sem ismerteti a könyv. Hogy a Szél árnyéka micsoda, Julian Carax műve micsoda, azt egyáltalán nem tudjuk meg a könyvből. Értem. A Julian Carax életét megtudjuk, aki a Szél árnyékaként tevékenykedik, valóban bonyolult a történet egyébként. Hisz egy emésztőszerelem következtében a leány gazdag apja elüldözi őt Spanyolországból, kénytelen Párizsba menekülni. Az üldözés és a túlreagálásnak az okát hosszú időn keresztül nem tudjuk, nem derül ki a könyvből, én sem fogom elárulni. Nem akarom akarom megfosztani ettől az élettől, valami egészen görög drámára, Szofoklészre kellene visszanyúlni, hogy ezt a pszichológiai összefüggést Isten igazából megértsük. Dávid egyre több barátságot köt, egyre inkább megismeri azt a személyi kört és környezetet, aki a szél árnyékának, tehát a regénybeli szél árnyékának az írója és az őt körülvevő személyek. Julian Karax egyébként egy jó megjelenésű férfi. Minden nő beleszeret. Beleszeret Spanyolországba, és beleszeret Franciaországban is. Mindezek ellenére a sorsa tragikus. És ez a sors miként teljesedik ki, és miként fejeződik be, ehhez valóban azt ajánlom, hogy olvassák el a könyvet.
Rejtélyes ez a regény, és rejtélyes a regényben szereplő regény írójának élete. Nagyon köszönjük az ajánlót, és köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Carlos Ruiz Zafón, a Szélárnyéka című regényről hallottunk ajánlott dr. Téglás Pétertől. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.